Érden nincs is, mozi. Az egész műsor hazugság. Engem nem vernek át.
Filmszerész az Érdefem 101.3-on. Minden csütörtökön este 8-tól.
Azt hiszik, most jöttem le a falvédőről?
Hello mindenkinek, ez a Filmszerész, Gellért, ez Szabival. Hello Gellért.
Szevasz, Szabi, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
De az a helyzet, hogy megnéztem a Barbie című filmet, és hát ugye volt egy olyan érzésem, hogy nekem elképesztő, hát nem nagy elvárásaim, csak valamilyen elvárásaim van ezzel a filmmel kapcsolatban, és hát az a helyzet, hogy hát ezeket az elvárásokat sajnos alulmúlta ez a film. Ez nem nekem szólt, azt hiszem, és ki is jöttünk, megmondom őszintén.
Tényleg?
Bizony.
Hát nem tudom, mennyi... Nézten?
Natival, nem tudom mennyivel a vége előtt, nem mi voltunk az
elsők.
Igen, nem mi voltunk az elsők, akik kijöttünk, úgyhogy mi is vettük a bátorságot hozzá, hogy fölálljunk. Nekem ez félrement. Igazából most így visszagondolva, azt sem tudom, hogy mit vártam ettől a filmtől. Azt vártam, hogy szórakoztatni fog, de egy számomra egy irgalmatlan katyfasz volt.
Aha.
És azt hiszem,
hát szerintem sok minden volt, de irgalmatlan katyfasz az nem.
Figyelj, egy kommentet olvastam, ez egy film. Ezt tette föl valaki.
Jó,
ezt a kérdést.
Minden második filmhez odaírja valaki. Tényleg? A sok millió.
Én ezt nem tudom, de nekem is eszembe jutott ez, hogy lehet, hogy ez egy szépen összefoglalja az én érzésemét ezzel a filmmel kapcsolatban. Nekem túl lett tolva ebben a filmes környezetben a mondani való, ami aztán elvesztette teljesen az érdeklődésemet.
Nézd, szerintem is egyébként túl van magyarázva, de az, ami neked nem tetszik, az érzésem szerint azok alapján, amit elmondasz, nem feltétlenül erre vonatkozik. Ugyanakkor meg megerősítenélek abban, hogy azért ez a film, ez hát nem egy szokványos hatású, nem egy szokványos dramaturgiájú, sőt, nem egy szokványos összetételű film.
Hát tehát ez
azért,
tény.
Azért van itt egy játék, ugye egy játékbaba, ami évtizedek óta, hosszú-hosszú évtizedek óta létezik. Van körülötte egy meglehetősen erős popkulturális valami, egy felhő, és ugye nagyon erős társadalmi változásokban vagyunk benne. Ezt a brandet értelmezi újra tulajdonképpen egy kortárs szerzői filmes, és annak a pasiat, mindketten ugye filmesek, a Noah Baumbach és a Greta Gerwig is, ők írták a forgatókönyvet, de tulajdonképpen szerintem, ami ebben a filmben úgy igazán izgalmas, az, hogy egy multinacionális vállalat egy termékét két művésznek a rendelkezésére bocsátja, hogy úgy értelmezzék ennek a márkának a mindenét, tehát magát a brandet, ahogy ők azt jónak látják. Na már most van ez a dimenziója, aztán van az a dimenziója, hogy ez egy vígjáték, van az a dimenziója, hogy ez egy szatíra, van az a dimenziója, hogy ez tulajdonképpen egy feminista film, van az a dimenziója, hogy egy csomó olyan dolgot közül a nézővel, amit ebben a műfajban nem szoktak. Tehát azért úgy eléggé erősen beszél a férfi uralomról, ki is, ugye az alaphelyzet ki is fordítja ezt az egészet. Szóval én azt abszolút aláírom, hogy nem feltétlenül mindenkinek könnyű viszonyulni ehhez a filmhez. Nekem inkább nem is problémám volt vele, mert én nagyon-nagyon szerettem, meg szeretem. Nekem valószínűleg akkor tetszett volna még egy picit jobban, hogyha mondjuk ezek az üzenetek, amik én nagyon karakteresen megjelennek ebben a filmben, egy kicsit talán allegórikusabban, vagy hogy mondjam, jobban becsomagolva jelentek volna meg.
Hát lakossági módon. Lehet, hogy ezt így fogalmaznám meg. Hát
amit elmondtad... jelent meg?
Nem, úgy lett volna jó, hogyha egy kicsit...
Nekem meg túl lakossági volt.
Igen.
Hát ne viccelj, szinte minden dolgot, ami elhangzik benne nemekről, feladatokról, álmokról, vágyakról, és szinte mindent, amit szociológiai, meg társadalmi kontextusba helyeznek benne, azt elmondják legalább
három. De nekem nem ez a lakossági, nekem a lakossági az, amikor maga a filmnyelv, amivel ezt közlik, az a lakossági, hát a szokványos.
Ne viccelj, hát egy 2 órás TikTok videó volt.
Szóval, hát jó, figyelj, amit te mondasz, hogy igaz, nekem is, én is észrevételeztem azt, hogy egy sok minden próbált lenni, tehát, hogy szatíra, meg feminista, meg vicces, és egyik se volt igazán. Nekem ez volt a bajom vele. Vannak ilyen művészek Magyarországon, nevet nem mondok, aki néptáncos tévés műsorvezető, zenész, de igazából egyik sem annyira. Aztán az valamikor, éppen amikor azt az időszakát éli, akkor igen, de ez a film is ilyen volt.
Pont. Szóval neked nem volt elég műfaji.
Nem tudom megfogalmazni az őszintet, megmondom, mi nem volt. Én azt gondoltam, hogy jól fogok szórakozni, és nem szórakoztam jól.
Aha. Hát ez
ennyi a gond vele, és hát nagyon dőltünk jobbra-balra, hogy legyen már valami, és nem lett semmi.
Ja, én már az első pillanatok kezd nagyon élveztem.
De körülök. Hát majd az Oppenheimerrel megpróbáljuk helyre tenni ezt a dolgot, a két nagy idézőjelben rivális közül a másik
az filmmel. Valószínűleg jobban fog tetszni.
Hát szerintem az is egyedülnézős, valószínűleg nem.
Hát én nem tudom. Mármint, hogy
hát az, hogy
van.
Hát úgy van, hogy a figyelős filmeket azt én ilyen egyedül szoktam
akkor
nézni.
Akkor lehet. Egyébként az Oppenheimer abból a szempontból, de ezt el is mondtam, ugye, tulajdonképpen mindent elmondtam akkor, amikor premierek voltak ezek a filmek. Szóval az Oppenheimer abból a szempontból meglepő, hogy ez egy abban az értelemben semmiféleképpen nem látványfilm.
Hát, hogy ülnek egy asztalnál, és beszélnek.
Hát a legtöbbször ülnek egy asztalnál, meg maga a robbantás sem egészen úgy van megcsinálva, ahogy mondjuk ezt elvártuk.
Engem volna. Az érdekel a legkevésbé.
De szerintem egy nagyon klasszul összerakott, nagyon bátor cucc az is.
Jó, hát ennek örömére akkor kezdjük el elmondani, hogy mi lesz a mai műsorban, hát a műsorismertetés keretein belül persze.
Filmszerész a mai epizód tartalmából.
A magyar HBO realityt készített Erdélyben egy híd megépítéséről, és az lett a realitynek a címe, ugye a híd. Igen, most lesz majd vége a sorozatnak, annyit elárulok tulajdonképpen szinte illegálisan, hogy én már láttam az egész sorozatot, és egészen hát 25-éig a végéről nem beszélhetnék, nem is fogok a végéről majd beszélni, tehát hogy ki nyeri meg ilyesmit, nem fogok mondani a hídról, de minden mást, vagy hát sok mást igen. Aztán a Netflixen van egy új háromrészes dokumentum sorozata, Depp versus Heard, ugye hát Johnny Depp és kedves, szintén színész ex-feleségének a meglehetősen fordulatos és hát mindenféle részletben topzódó peréről, mert ugye ez nem válási per volt, hanem a Depp beperelte az ex-nejét, az Embert becsületsértésért, a jó hírnév megsértésért, és abból lett egy ilyen folytatásos szappan opera. Ugye a közvetítések, most majdnem azt mondtam, hogy a tévétörténetben, de hát nem tévéről beszélünk, az élő közvetítések történetében azt hiszem, hogy ez volt az első olyan per, amit ennyire részletesen adtak élőben az interneten. Ugye amikor magában a doksiban is emlegetik az O.J. Simpson per, ott még ugye nem voltak ilyen lehetőségek azért a 90-es években, mint most, és ez a film egy kicsit arról is szól, hogy mennyire volt jó ötlet, és kinek volt jó ötlet a két fél közül az, hogy ezt élőben közvetítettük. Mármint, hogy nem mi, hanem, hogy ők közvetítették, tehát mi megnéztük. Aztán már megy a mozikban egy a Félelem fészke című horrorfilm, ezt bepótoltam, erről is dumálunk, és akkor a legvégén, mivel majd most indul jövő héten a Velencei Filmfesztivál, mivel nagyon erős a program, kapcsolatban én nem megyek, mert nem szoktam fesztiválokra menni, de nagyon erős a program, és hát lesz magyar szereplő is, ezért gondoltam, hogy beszéljünk egy kicsit a Velencei Filmfesztiválról, és hát egyik nap, vagy hát múlt héten valamikor volt 90 esztendős Roman Polanski, egy erőteljes vita is kialakult a Facebook oldalamon azon, hogy lehet-e boldog születésnapot kívánni Roman Polanskinak. Én ott kifejtettem, hogy szerintem lehet. Tehát maradjunk ennyiben, szerintem Roman Polanskinak lehet boldog születésnapot kívánni.
Nézek hülyén.
Az ügyei miatt, az ügye miatt, ugye, ami a 70-es években
volt. Ja. Igen.
Belemehetnék most ebben mélyen, de hagyjuk mindegy, szerintem boldog születésnapot Roman Polanskinak, akinek egyébként Velencében mutatják be most az új filmjét. Így 90 évesen csinál.
Na, helyes.
És hát a legnagyobb sikert elért filmje, mind kritikailag, de talán éppen bevétel szempontjából is, bár ebben utóbbiban nem vagyok biztos annyira, a Zongorista című film volt, hogy Adrien Brody-val a főszerepben, és ebből a filmből hallgatunk különböző dalokat, leginkább Frédéric Chopin, szerzeményeit, mert hogy a filmbeli zongorista leginkább ettől a szerzőtől játszik a filmben.
Filmszerész, tévésorozat.
A Híd című sorozatról fogunk beszélgetni, amihez nekem annyi kapcsolódásom van, hogy az egyik reggeli műsorban Tomi megjegyezte, hogy az egyik haverja megnézte, hogy elkezdte nézni, aki nem szereti a reality cuccokat, és az a helyzet, hogy ez beszippantotta. Ennyit tudott róla mondani, úgyhogy kedvet csinál Tominak is, lehet, hogy ma nekem is te fogsz, vagy nem kedvet csinálni.
Hát én azt
majd mondasz valamit erről.
Valamit mindenképp, de nagyon konkrétan válaszolva a kérdésedre, engem is beszippantott, én se szeretem annyira a realityket, bár mostanában egyébként többet nézek, mint régebben,
de még
mindig nem nézek sokat, és ez nekem annyira egyébként, hogyha összegzem az egész évadot, annyira egyébként nem tetszett a híd, de rettenetesen érdekesnek tartom. Tehát nagyon, az biztos, hogy ez nem olyan reality, amiben az összezárt emberek egymás szájába vizelnek, vagy nem tudom én, az adja a fő konfliktust, hogy kik a kilt hova. Tehát ugye ennél mindenféleképpen egy intelligensebb tartalomról van szó, sőt, ez egy kifejezetten intelligens tartalom, aminek az a lényege, hogy Erdélyben, egy rendkívül festői környezetben, egy vízfelület mellett, amely valószínűsíthetően egy tó, fölépítettek egy ilyen faházat, és akkor oda érkeznek, hát némileg nomád körülmények közé, de azért nem teljesen, a versenyzők. És azt a feladatot kapja ez a, nem tudom, tizenvalahány ember, hogy építsenek meg egy hidot azokkal az eszközökkel, amik ott a rendelkezésükre áll. A tó közepén, vagy hát annak a belsejében van egy ilyen valami, amin egy ilyen világító toronyszerű izé világít, és az alatt pedig van egy ilyen ládikó. És abban van azt hiszem 30 millió forint az induláskor. És az a lényeg, hogy tizenvalahány nap alatt építsenek egy olyan hidat, ilyen mindenféle deszkákból, meg más faanyagokból, amin el tudnak jutni. És az a kitétel, hogy egy ilyen panelnek, amiből összeáll ez a híd, el kell bírni a 4 embert. És akkor hát nem a legprofibb szerszámaik vannak, meg mindenféle típusú emberek vannak, és azt már az elején is hangsúlyoznánk a sorozatban, hogy úgy válogatták össze a versenyzőket, akik egyébként nem ismerik egymást, úgy válogatták össze, hogy mindenkinek van valami skillje, amit lehet használni ehhez a hídépítéshez.
Mint a Kocka című filmben.
Igen, van elméleti fizikus is, meg grafikus, meg ilyesmi, és hát aztán ugye elkezdődik a dolog, hogy hogyan is álljanak neki. Aztán a végén valaki megnyeri különböző fordulatok miatt ezt az egészet. Amitől szerintem nagyon érdekes, és tulajdonképpen ennek az egész reality műfajnak szerintem az egyik nagy kérdése, hogy a néző mennyire hiszi el a képen látható személyiségeknek azt, hogy ők valóban olyanok, amilyennek mutatják magukat, és hogyha elhiszi, akkor tud-e a gyarlóságaikkal együtt is azonosulni vele. És itt olyan karaktereket válogattak össze, akik erkölcsileg és morálisan erősen megkérdőjelezhető dolgokat hoznak bizonyos döntésekkor. És ami még szerintem megtekeri a dolgot, hogy van ebben a csapatban 2 színész, akik civilként érkeznek, tehát egyiküket leginkább szinkronból ismerhetik a kedves nézők, Noé Viktor, a másik pedig az Ádám, mindjárt mondom neked, hogy milyen Ádám, a Varga Ádám, aki meg a Besúgóban is játszott, és egyébként azt hiszem az Átriumban is, ami még van, ott is lehet látni, tehát ő egy ilyen erős befutásban lévő színész. De ők nem szerepet játszanak, hanem úgy jönnek ide, mint Ádám és Viktor. És mégis az érdekes, hogy mégiscsak ők mozgatják meg ezt az egész sorozatot úgy igazán. Tehát nekem a befogadásban az okozott nehézséget, hogy nem tudtam eldönteni, hogy ezek a csávok az egészet eljátszák, vagy csak részleteket játszanak, vagy van valami egyeztetés, és akkor itt van a fő probléma, hogy sokszor nem tudtam eldönteni, hogy azok a reagálások, azok valóban belőlük jönnek, vagy pedig forgatókönyvírói húzásról van szó, mert hogy a realityben, ugye ez egy scriptelt műfaj, abszolút megengedett az, hogy olyan fordulatok felé terelgetik a forgatókönyvírók a szereplőket, amilyen helyzetben meg akarják őket nézni, hogy viselkednek, sőt, szerintem még ennél komolyabban is beleavatkoznak sokszor. Hogy ez mennyire etikus, a realitén belül. Na ez az, amit nem lehet szerintem tudni. Mert azért elég ködös a műfaji besorolás, hogy mi a névből kiindulva nyilván a valóságot akarod ugye látni a képernyőn, de ugyanakkor meg mégiscsak nem a valóságon akarsz unatkozni, mert azt kapsz a vonaton is, amikor ülsz, meg mindenhol máshol, tehát szeretnéd, hogyha ez egy pörgős dolog lenne, de általában a realitik, így a híd is, ami egyébként tényleg egy profin összerakott dolog, szerintem ebből adódóan ilyen nagyon, nagyon fura hangulatú, vagy nem mindig tűnik feltétlenül őszintének. De egyébként az, hogy például ebben az országban hogyan értelmezik úgy alapvetően az emberek. Tehát, hogy ugye ezek a szereplők, akik a hídban vannak, ezek azért archetipusok. És nagyon sok karakterre ráismerhetünk. És szerintem azért is szeretik a nézők a hídat, és azért is lesz szerintem sikeres, mert valóban nagyon jellemző magyar karakterek szerepelnek benne. És nagyon jellemzően úgy magyarázzák meg nagyon sokszor a lépéseiket, ahogy mi megszoktuk. Ebben az országban. Tehát, hogy ha valamitől nagyon izgalmas a híd, az szerintem pont ez, hogy nagyon sok olyan szereplője van, akik körülvesznek minket, vagy akár ránk is hasonlítanak, de egyáltalán nem vagyunk erre büszkék. Hogy így próbáljuk megoldani, hogy így képviseljük a problémáinkat, hogy így beszélünk apaságról, anyaságról, nehézségekről, áldozatokról, és nem tudom én miről. Aki egyértelműen tévedés, és ezt ki kell mondanom, az Magyarorsi Csaba, aki hát tulajdonképpen a műsorvezetője ennek az egésznek, de igazából ő az, aki küldi, ő egy nagyon befutott youtuber, tudomásom szerint, és hát ő az, aki mondjuk a Survivorből, azt hiszem a Stól András vezetett Survivort, ugye valamikor? Ő vezetett ilyen realityket, hogy ő az, aki tulajdonképpen képviseli a külső narratívát. Tehát ő az, aki bizonyos módokon eljuttatja a szereplőkhöz a feladatokat, a nehezítéseket, a könnyítéseket, és így tovább, és így tovább. És hát ez a srác igazából nem csinál semmit azon kívül, hogy így pózol. Tehát, hogy fölvesznek vele snitteket, hogy kilövi a jelzőt, meg oda megy, és ilyen csinált komolysággal beszél a szereplőkhöz.
Hát nekem lehet, hogy ez pont elég, mert nem túl szimpatikus nekem ez a fiús.
Na, az van, hogy oda egy szimpatikus valaki kellett volna, és az is az érdekes szerintem a hídban, hogy a már említett Ádám, Varga Ádám, tehát mintha még a készítők is érezték volna, hogy a Magyarorsi nem lesz jó. Igazából az Ádám az, aki a legtöbb levelet felolvassa, egy csomószor használják őt, mint színészt, úgyhogy közben meg játékos, hogy elmondatnak vele olyan dolgokat is, amiket egy műsorvezetőnek kéne elmondani, amiközben ő a játékos. Tehát valószínűleg ők is érezték, hogy nem lehet olyan nagyon sok mindenre használni.
Nem minden a YouTube, ugye?
A Csabát. Igen. De mondom, és akkor visszakanyarodnék, és akkor ezáltal be is fejezhetjük ezt a megszólalást, mert hogy megszületik a keret, amiben foglaltatik ez a stand-upolás, hogy sokszor éreztem azt, hogy nem kifejezetten tetszik, mondjuk az sem, ahogy megvan írva, az főképp, ahogy mondjuk a szereplők szerepelnek. Azt én még nem mondtam, de én azt a realitikben kifejezetten utálom. Erről igazán leszokhatnának, vagy ezt finomíthatnák a műfajon belül, hogy itt mindenki belehal minden pillanatba. Tehát, hogyha érted, ha nem tudom én, nem sikerül az elemet összerakni, akkor csinálják ugye ezeket a külön kis interjúkat, amiket így bevágnak az epizódok közben, és akkor mindenki, tehát hogy tényleg, mintha az életük múlna.
Mint a szakácsos műsorban.
Meg az összes realitiben az van, hogy az az életük csúcsa, hogy ők benne van. A dramaturgia indokolt, mert hát nyilván azt nem lehet mondani, hogy jó, hát nem számít igazából, hogy megcsináljuk a hidat, vagy hogy elkészül-e a polip.
És ezt akkor felmondatják velük újra egyébként, amikor azt mondja, hogy igazából teszek rá, hogy felépül a híd, tök jó itt Erdélyben, azt majd lesz valami.
Nagyon sokszor szerintem ezek a szövegek egyébként meg is vannak írva, mert hogyha civil, az, aki beszél, érződik rajta, mint a sugógépről olvasná, de azt is elképzelhetőnek tartom, hogy ezek a saját gondolatai, csak leírta előtte őket, hogy összeszedetten tudja belemondani a kamerába. Minden esetre én ezt nagyon nem kedvelem a Realitikben. Na és akkor azt akartam mondani, hogy ennek ellenére igazából nem volt kérdés, hogy szinte egy levegővel végignéztem az egész évadot. Tehát mindenféleképpen engem is bedarált, vagy engem is magához húzott, de közben azért voltak vele problémáim.
Roman Polanski 90 éves lett, úgyhogy a Zongorista című filmjéből játszunk most megint éppen Chopint, aztán pedig jövünk vissza mindjárt.
Filmszerész, tévésorozat.
Általában úgy szokott történni, hogy amikor elindul egy ilyen zaklatáson alapuló, meg ilyen családon belül erőszak, meg ez verte össze a vagyon a másikat, meg stb. Per, akkor az ugye tiszta ügy, hogy ki fog nyerni. Ehhez képest meglehetősen fordulatos a sikeredett Johnny Depp és Amber Heard pereskedése, hát, és akkor finom szavakat használtam.
Igen, és hát ugye nem egy válóperről beszéltünk, hanem egy tulajdonképpen egy becsületsértési perről, egy polgári perről, aminek az volt a lényege, hogy az Amber Heard, aki ugye színésznő, kezdő színésznőként ismerkedett meg egy Johnny Depp film forgatásán Johnny Deppel, és ott jöttek össze, ő hát megvádolta különböző platformokon, különböző erősséggel és formában, de mégiscsak igencsak stabilan a Johnny Deppet azzal, hogy hát üti-veri, és zaklatja pszichikailag, fizikailag mindenhogy, és hát a Johnny Depp meg úgy döntött, hogy beperli a csajt a jó hírnév megsértésért, és akkor elindult Virginiában egy epikus bírósági tárgyalás sorozat, aminek az volt a lényege, vagy attól volt történelmi, hogy a tévé, vagy hát a YouTube, vagy hát a mindenféle platformok közvetítették magát a bírósági tárgyalást. Tehát ilyet nem nagyon szoktak. Általában ugye csak ilyen nagyon profi rajzokat láthatunk a bíróságokról.
Meghíradásokat.
Igen, itt állítólag a Johnny Deppnek volt ez inkább érdeke, a végkimenetelét a pernek is, ha megnézzük, akkor inkább erre utal, hogy ennyire a nyilvánosság előtt menjen az egész. No, és most elkészült a Netflixen, már van egyébként egy másik doksi a témában, de ez szerintem az érdekesebb, az a Depp versus Heard című három részes minisorozat, aminek a legnagyobb truvája az, hogy egymás mellé rakja azonos ügyekben, azonos események kapcsán a két félnek a verzióit, amit a bíróságon mondtak. Ez azért izgalmas, mert két hét különbséggel beszéltek ők a bíróságon. Tehát nem az volt, hogy egyik nap a Johnny Depp, és akkor még aznap rögtön az Amber Heard is, hanem két hét különbség volt. De itt ebben a filmben megcsinálják azt, hogy amikor egy adott este eseményeiről beszélnek például, akkor elmondja az egyik a verzióját, és rögtön bevágják a másikét is. Tehát tulajdonképpen össze tudod hasonlítani a verziókat, és közben pedig a film készítői úgy döntöttek, hogy legalább ilyen erővel fognak koncentrálni a social médiára. Tehát arra, hogy hány youtuber, meg különböző tartalomgyártó közvetítette ezt élőben, akár szakértőnek titulálva magát, akár nem, és kerestek ezzel meglehetősen nagy pénzt, és a film szerintem az ízlésesnél egy kicsit jobban sugallja azt, hogy hát lehet, hogy nem annyira az Amber Heard a hibás ebben az egészben, mint amennyire mondjuk erre futott ki maga a tárgyalás, de ugyanakkor meg azért igyekszik kiegyensúlyozott lenni. Nekem legalábbis az volt a benyomásom, de ez hatodlagos, hogy Kovács Gellért, mint magánszemély, mit gondolok két magánszemélynek a magánéletéről. Tehát ez igazából nem is tartozik annyira a topikhoz, de nyilván ezt akarja kiprovokálni belőled ez a sorozat, hogy viszonyulj valahogy. Én azt láttam, hogy két ember, akik valószínűleg valamikor nagyon szerették egymást, egy bizonyos ponton elkezdték egymást nagyon nem szeretni, és a maguk eszközeivel elkezdték a másikat tönkretenni és kizsigerelni. Én, hogyha azt kell mondanom, hogy ki a hibás, azt gondolom, hogy mindkettő egy marha volt. Hogy egyik sem tudott elegánsan viselkedni, egyik sem, de persze mindegyiknek meg volt a saját oka erre. Nyilván a Johnny Deppnek is, meg a meg az Amber Heardnek is, de hogy egyik sem győzött meg arról, hogy ő lenne a vegytiszta ártatlanság, az biztos. Tehát azért az meglehetősen, még akkor is kemények azok a videók, amiket bemutatott a vád, hogyha valóban nem látható rajta erőszak, azért én nem lennék a Johnny Depp közelébe, amikor be van mindenezve. Tehát az egyértelműen kiderül a videókból, hogy szívesebben lennék máshol. Viszont annyira sokszor árulja el magát ez a nő, annyira egyértelmű a manipulatív szándéka, és sokszor annyira egyértelműen hazudik, sokkal egyértelműbben, mint a Johnny Depp. És olyan szánalmas dolgok is bemutat bizonyítékként, amik hát egyértelműen arra utalnak, hogy itt mind a kettőnek bőven van szégyelni valója. Például az, hogy most a Johnny Depp elmondja a bíróságon, hogy hosszú évtizedek óta nagyon erős ópiátokkal alszik. Majd a csaj bizonyítékként, hogy a csávó mennyire kiütötte magát, bemutatta a bíróságon 4-5 képet, amin a Johnny Depp alszik. Hát jó, alszik. És akkor van köztük egy tényleg gusztustalan, hogy ott van a kezében egy nem tudom, valami shake, vagy valamilyen fagyi, és akkor így hátra van döntve a feje, kicsit még talán fagyis is a szája, és úgy alszik, és akkor tessék! Ezen a képen aztán látszik, hogy milyen ember a Johnny Depp. Szóval az egész igazából egy majom cirkusz. Sokkal többet elárul arról, hogy mennyire nem tudunk mit kezdeni a nyilvánossággal, és hogy mennyire szeretjük csócsálni mások magánéletét, és közben arról is nagyon sok mindent elárul, hogy ezek a sztárok mennyire szeretnek ezzel élni, hogy mi mennyire szeretjük csócsálni őket, hiszen hát nyilván ez saját döntésük volt, hogy a nyilvánosság előtt menjen ez a teljességgel 100%-osan magánéleti vita és összetűzés. Szóval nagyon érdekes film szerintem. A végén van egy kifejezetten izgalmas gesztus a készítők részéről, amivel saját magunkat is zárójelbe teszik, de szerintem ezzel inkább azt érik el, ezzel a zárójellel, hogy egy picit tényleg a nő felé viszik el a dolgot, vagy hát mintha egy kicsit jobban neki drukkolnának, beszélhetünk most bármiről is, mert ugye már teljesen mindegy, de a magyarokat is nagyon érdekli ez a doksi, mert kézzel tegnap néztem meg, hogy ez vezeti most, és tegnap még ez vezette a Netflixen a magyarországi toplistát. Ezt nézik most jelen pillanatban legtöbben a magyarok.
Ez érdekes adat egyébként, szerintem legalábbis, mert nem tudom, milyen beágyazottsága van Johnny Deppnek ilyen szempontból. Hát
Karib-tenger kalózai.
Persze, oké, de hát...
Meg hát azért ő egy nagyon-nagyon népszerű színész.
Értem, de hát na. Hát, ezek a pereskedések azért inkább Amerikában divatosak.
Jó, de hát nálunk is szeretik. Hát figyelj, mit gondolsz, miért mennek a bulvárlapok?
Az igaz. Frédéric Chopintól jön az E-moll prelüd, és azért játsszuk tőle ezt a darabot, mert hogy szerepel a Zongorista című filmben, amit Roman Polanski rendezett, és ő 90 éves volt a napokban, úgyhogy őt méltatjuk ezekkel a zenékkel. Nem sokára jövünk, folytatjuk a filmszerészt.
Filmszerész, már a mozikban.
Horrorral folytatjuk a Igen. filmszerészt. Hát, és akkor tessék.
Az a cím, hogy a félelem fészke.
Jó, ez a horrorfilm.
Hát nem. Megkezdhetjük.
Köszönöm. Akkor jöhet a következő Chopin.
De hát ez tipikusan az a film, amit nem véletlenül dobtak be egyébként a mozikba augusztus 3-án, amikor még nagyon futott, meg hát most is eléggé fut a Barbie meg az Oppenheimer, de akkor még nagyon-nagyon futott.
Hogy legyen magyarázat.
Hónap elején. Nem, hát ugye azért, mert ilyenkor szokták előni azokat a műfaji filmeket, amiktől olyan nagyon sokat nem várnak, talán éppen a minőségük miatt sem, de be akarják őket mutatni, ezek az úgynevezett uborka szezonos filmek. És itt egy Samuel Bodin nevezető rendezőnek a filmjéről van szó. Tulajdonképpen egy ilyen kísértett ház sztori, egy picit megbolondítva azzal, hogy más a fókusz, amit általában egy kisfiúnak a története, aki a meglehetősen furcsán viselkedő szüleivel él egy teljesen indokolatlanul nem felújítatlan házban. Tehát ez nem volt megmagyarázva az egész filmben, hogy miért vannak ott még évtizedes tapéták, meg miért néz ki, hogy az egész, mint egy horrorfilmes múzeumban egy tipikus horrorház, amikor a szülők láthatóan nincsenek olyan rossz anyagi körülmények között, a környékük se olyan nagyon rossz, de hogy nyilván ez egy horrorfilm, ezért úgy kell kinézni a háznak, ahogy ki kell néznie. És hát a kisfiú rosszakat álmodik, és a szülei nagyon rosszul kezelik. Igazából ez így a filmben sincsen megmagyarázva, hogy miért kezelik rosszul, meg az, ami bebizonyosodik róluk, az sincs aztán, hogy nagyon a helyre téve. A lényeg, hogy mint általában ezekben a filmekben a kisfiú nagyon fura zajokat hall, mi mást, mint nyikorgásokat, meg tekergéseket, ugye a pláza horrorban ez szokott lenni. És hát kiderül, hogy a falak mögött egy kislány, vagy annak a szelleme, ez majd kiderül, lakik, aki hát szoros rokoni viszonyban áll ezzel a sráccal, és hát valószínűleg a szülőknek is valami köze volt ahhoz, ami vele történt. Na most, ha ez így ilyen zűrzavarosnak tűnik, amit mondtam, vagy ilyen túlságosan, nem tudom én, ködösnek.
Akkor jelenik meg a cápa.
Nem, akkor azt kell mondanom, hogy a film sem tisztázza le jobban ezeket a dolgokat, meg nem lesz izgalmasabb maga a film sem. Helyenként már ilyen aranymálna gyanús az alakítások szintjén is. Ez biztos, hogy a végén megjelenik egy tipikus újévezredbeli horrorszörny, akinek loncsos, hosszú haja van. Ugye a kör óta ez egy ilyen alap, nem tudom én, elem, frizura elem, vagy
Zamboárpi.
Alap kinézeti elem, és akkor persze négykézláb kell neki menni, és persze kitekeri a nyakát, meg mindent kiteker, ahogy az lenni szokott, de ennek ellenére hiába tekeri magát, ez a 88 perc is nekem ilyen 188-nak tűnt. Annyi, hogy van benne ez a csávó, akit tök szeretek, és egyre inkább azt gondolom egyébként, hogy ő tényleg ilyen gonosz szerepekben, mármint ilyen komplex gonosz szerepekben nagyon jó, bár ugye az Anthony Starr nem gonoszként tűnt fel a Banshee című sorozatban, de ugye ő a Boys című nagyon jó szuperős sorozatban a fő gonosz. A Homelander, és itt ő játsza az apukát, és látszik, hogy ez egy nagyon karizmatikus színész, de tipikusan az a hollywoodi karakter színész, akinek ha adnak egy szerepet, az tök jól meg tudja csinálni, mármint, hogy egy igazi szerepet, tehát ha elmondják neki, hogy mi ez a szerep, és hogyan, akkor marha jól meg tudja csinálni, de amikor nincsen neki kapaszkodó, önmagától nem jó színész. Vannak ezek az önmagától is jó színészek, akiknek így mondod, hogy akkor hát nagyjából ezt kéne csinálni, és akkor ő csinálja. Tök jól csinálja. Az Anthony Starr az szerintem egy olyan művész, akit erősebben kell instruálni a kelleténél, és akkor szerintem egy diplomatikus.
A Zongorista című filmből jön ismét egy tétel, egy darab, egy zeneszám. Azért mondom így, mert hogy nem, most nem Chopin lesz valószínű.
Ja igen, azt hiszem, hogy itt a veled, de mindjárt megnézem, én meg kiléptem a forgatókönyvből.
Na, mondom, ezt mindent körbeírtam, tehát a Zongorista a lényeg, és az még inkább lényeges, hogy a Roman Polanski 90 éves lett, aki a Zongoristát rendezte, úgyhogy...
És a filmben szól ez a darab.
Őt méltatjuk, igen.
Itt a Filmszerész.
Az Érdefem 101.3 filmes, tévés, mozis magazinja. Kérjük, pontosan állítsa be a készülékén az élességet.
Jövő héten indul a Velencei Filmfesztivál, és erős, nagyon erős lesz.
Igen, nagyon-nagyon erős. Egyébként nem szoktam különösebben itt a filmfesztiválokról előzetesen beszélni, mert hát mondjuk egy átlag hallgató se feltétlenül tud elmenni, én meg lehet, hogy el tudnék, de nem tettem ez irányba erőfeszítéseket, mint ahogy nem is szoktam, de ettől függetlenül engem érdekelnek a filmfesztiválokat leginkább a kínálat miatt, és hát az idei Cannes is erős volt, de Velence az híres arról jó néhány éve, hogy a fesztivál igazgató általában azokat a filmeket szokta például Amerikából, vagy a hollywoodi kínálatból meghívni a versenyprogramba, amik aztán rendesen meg is nyerik az Oscar-díjat. Tehát elég jó érzéke van a hapsinak úgy válogatni, és hát kezdem azzal természetesen, hogy Reisz Gábor körön kívül, tehát állami támogatás nélkül készített filmje a Magyarázat mindenre, az Orizonti, tehát nem a fő versenyszekcióban, hanem a második legfontosabb versenyszekcióba szerepel majd. Ez nagyon nagy dolog, és reméljük, hogy nagy sikerrel fogják majd vetíteni, de hát olyan emberek fognak itt úgy filmmel jelentkezni, mint például a néhány hete elhult William Friedkin, aki készített egy új filmet egy nagy történelmi regényből. Kiefer Sutherland azt hiszem a főszereplője, azt is itt mutatják be, de Michael Mann Ferrari filmje is, Adam Driverrel a főszerepben, már említettem, hogy Roman Polanski új filmje, a Palota, azt hiszem ez lett a magyar címe, és itt mutatkozik be. Woody Allen is új filmmel jelentkezik, és Wes Anderson is, meg Sofia Coppola is, aki például Elvis feleségéről, Priscilláról készített egy életrajzi játékfilmet, és David Fincher csinálta Fassbenderrel egy egyszemélyes filmet, szinte kizárólag CGI háttér előtt forgatta, és azt is itt mutatják be.
Hát ez egy... elég díszes társaság.
Abszolút díszes társaság, azt hiszem, hogy Pablo Larraín filmje is jön, meg még jó néhány másik, és hát ugye azért is érdemes talán mégiscsak beszélni egy ilyen rádióműsorban a Velencei Filmfesztiválról, vagy úgy eleve egy előttünk álló fesztivál programjáról, mert ma már nem az van feltétlenül, hogy jut eszembe a Yorgos Lanthimos filmet is az Emma Stone-nal itt mutatják be, aminek egyébként a világpremiérjét eltolták eléggé most a strike miatt, mármint az író strike miatt, de ettől függetlenül Velencében bemutatják a Budapesten forgatott filmet. Most elkeveredtem magamban, szóval, hogy nem az van, mint nem tudom, 10 évvel ezelőtt, hogy akkor jó halljuk, hogy ez a film ment az akármilyen fesztiválon, és egyszer majd eljut hozzám mozikba, hanem például a Fincher filmje, az azt hiszem Netflix film. Tehát ugye ez 2-3 hónap múlva ott lesz a streamingen, és lehet nézni, meg azért fölgyorsultak az események, tehát sokkal könnyebben meg lehet már ezeket a filmeket nézni. Egyébként meg az egyetlen A-kategóriás fesztivál, ahova valaha betettem a lábam, mert nem azért, hogy nem akartam máshol menni, hanem hogy ide elmentem. Lehetőségem volt, igen. Nekem egyébként nagyon tetszett, akkor nagyon élhető fesztiválnak tűnt, de hát ez 2016-ban volt, az már elég régen. Szóval várjuk a híreket a fesztiválról, a Reisz Gábor miatt is, meg a filmeket is.
És mi lesz a jövő héten? Mert lassan vége a műsornak.
Igen, és hát lassan vége a nyárnak is, ugye?
Most ez muszáj volt.
Hát most ez van. Ezek a tények, hogy vége lesz. Azt nézem, hogy jövő héten már magukhoz térnek-e a forgalmazók, és jön-e valami nagyobb film, mert ebben a... Mármint ezen a héten nem igazán érkezett, de nézem, hogy jövő héten mi lesz, ami már augusztus 31-e lesz, ugye? Ja, jó, jön a Védelmező 3, amit a műsorig biztos nem tudok megnézni, mert a filmet forgalmazó Intercom letiltott a sajtóvetítésekről, úgyhogy majd
megnézem. Ez a kimondható, hogy letiltott?
Ja, persze, abszolút, ezt nem írtam ki a Facebookon, de igazából én azért osztottam meg a nyilvánossággal, hogy az történt, amit sejtettem, mert bizonyítékom lett arra, hogy az történt, amit sejtettem, láttam egy levelezést. Uh-huh. És abban úgy le van írva fontos ember által, hogy olyan dolgokat csináltam, amik számukra nem voltak megfelelők.
Büntetésben vagy akkor.
Te büntetésben vagyok, azt nem tudom, hogy meddig. Minden esetre a Védelmező Denzel Washingtonnal tőlem teljesen függetlenül is megérkezik jövő héten a mozikba, aztán majd beszélünk róla, de jön egyébként egy nagyon érdekes francia-német film is, a Célpont, az egyik kedvenc színésznőmmel, Isabelle Huppertrel a főszerepben.
Köszönjük a mai figyelmet is, jövő héten találkozunk, a podcastjainkat megtalálják ott, ahol szokták keresni, úgyhogy még az utolsó méltatást mondd el. Roman Polanski
kapcsán.
El is mondtam, tulajdonképpen 90 éves lett, és hát megint csak egy Chopin darabban, legalábbis annak részletével fogunk.
Igen, most belemeltünk abba, hogy nem ezeket menjünk. A darabokat az Adrien Brody zongorázza-e magába a filmbe, vagy sem.
Tud zongorázni az Adrien Brody?
Valamennyire tud, és ilyen...
Hát magyar a csávó, érted, persze,
ilyen trükkös dolgok vannak benne, mert hogy ő megtanulta ezeket zongorázni, tehát...
Chopint mondjuk az nem egyszerű.
Igen, elzongorázza, de nem az ő előadásában hallhatjuk. Tehát általában, tehát amikor nagyon fontos, amikor egy zenei zsenit mutatnak be egy filmben, ott nagyon fontos, hogy amit hallasz, az
is rendben
az
legyen.
Az valóban olyan teljesítmény legyen. Ne csak a színész ne csak külsőleg játszva el, hogy ő zseniális. Zenész, szóval igen, Chopint hallgattunk, mazurka, inán, minor, op, ez van nekem ideírva, ez biztos.
A minor az moll, ugye?
Igen, tudom, de hogy én ezeket soha nem tudom, azért is, és én ezt vállalom is, hogy ez egy ilyen szegénységi bizonyítvány. De. Szóval a Chopinnel búcsúzunk, és ha minden igaz, akkor jövő héten újra találkozunk. Minden jót, vigyázzanak magukra.
Ez volt a Filmszerész, az Érdefem 101.3 filmes, tévés, mozis magazinja.